Ahhoz, hogy az előadásom teljes legyen és hogy érthető legyen, el kell mondanom egy pár információt arról a helyről, ahol én dolgozok. Én 2003-ban dolgozok a Tiszán inneni református egyházkerületben, 2003 óta, és ebben az évben történt ebben a kerületben egy tisztújítás, és a tisztújításnak köszönhetően alakult meg egy missziói központ. Ha jól tudom, akkor az evangélikusoknál is működik egy ilyen missziói központ. Talán nálatok országos ez a szervezet. Nálunk ez a szervezet kerületi szinten működik, tehát egy kisebb... Mondhatjuk így, és mondhatjuk úgy is, hogy a kerületek annyira önállóak, hogy sajnos ennek az a hátránya is megvan, hogy országos összefogásra sokkal nehezebben adjuk a fejünket. Tehát ez egy hátrány, szokták mondani viccesen, hogy 4 református egyház van Magyarországon, hát ez a 4 kerületet jelenti, hogyha valaki találkozik ezzel a kifejezéssel. Tehát létrejött ez a missziói központ, és a missziói központ keretén belül különböző területek jöttek létre annak érdekében, hogy ami nem gyülekezeti szintű misszió, az sokkal átfogóbban lehessen végezni. Megpróbálok példát mondani, például van Miskolcon egy hatalmas egyetem, talán az ország második legnagyobb egyeteme, egy gyülekezet nem tudná azt finanszírozni, és nem tudná azt működtetni, hogy az egyetemen működjen egy egyetemi lelkészség. Így például a missziói központ keretében alakult meg az egyetemi lelkészség. Óriási probléma abban a régióban, ahonnan én jövök, a cigánykérdés. Az egyház kerület a missziói központon keresztül foglalkoztat egy cigány missziói referenst, akit esetleg egy másik konferenciára is szeretettel ajánlok meghívni, mert nagyon érdekes újdonságokat vezetett be a saját missziói tevékenységével. Van például pásztorációs terület, és van például kórházmissziós terület. Ezek mind a missziói központ keretén belül valósulnak meg. És a missziói központ keretén belül dolgozom én is, egy külön terület referenseként, a telekommunikációs területen. A telekommunikációs területnek 4 ágazata van, és én erről a 4 ágazatról szeretnék majd bővebben beszélni. Igyekszem befejezni vacsoráig, úgyhogy lehet, hogy majd valahol látunk több pontot, és én lehet, hogy át fogom őket ugrani, mert nagyon szeretek erről beszélni, de be kell határolnom magamat, hogy ne üljünk itt estig, és még nekem is haza kell majd jutnom. Tehát ez a 4 terület az írott sajtó, az elektronikus sajtó, nyilván az internetes megjelenésre gondoltam itt, a rádió, amiről már itt János beszélt közöttünk, és a vizuális média, azaz a videózás, televíziózás. Erről a 4 területről szeretnék most bővebben beszélni. Először halljunk az írott sajtóról. Az írott sajtóban végzett szolgálatunk nálunk legfőképpen egy kerületi hivatalos újság működtetésében nyilvánul meg. Ez az úgynevezett Sárospataki Református Lapok, amiből azt hiszem úgy tudom, amit úgy tudok legjobban bemutatni, hogy hoztam ide néhány példát, és ezt szeretném is, hogyha kiosztanád, vagy tovább tudnánk adni. Át lehet nézni, miközben beszélek erről az újságról. És mindegyik területhez hoztam egy-egy igét is. Az írott sajtóhoz, azaz az újságunkhoz azt az igét választottam a 2 Korintus 8. rész első verséből, ami így hangzik, hogy hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Azért választottam az újságunkhoz ezt az igét, mert az újságnak az egyik fő profilja az, hogy a gyülekezetek beszámolhatnak benne arról, hogy Isten hogyan munkálkodik az ő életükben. Ezért hoztam ezt az igét a sajtótermékünk bemutatásához, mert ez egy fő és markáns része az újságnak az, amikor a gyülekezetek beszámolnak és számot adnak arról, hogy az Isten kegyelme hogyan munkálkodik az ő életükben. Az újság alakulásának van egy nagyon komoly előzménye. Az előzménye az, hogy ezt az újságot ezt nem 2003-ban alapítottuk, hanem Már az 1800-as végén létezett egy Sárospataki Lapok nevezetű folyóirat, amit akkor Sárospatakon alapítottak, és Sárospataknak a szellemi elitje alapította azért, hogy a kerületben azt a szellemi tevékenységet, ami akkor Sárospatakon folyt, ezt megosszák a többiekkel. Aztán az 1900-as években újjászervezték ezt a lapot, akkor kapta meg a mai végleges nevét a Sárospataki Református Lapokat, aztán az átkos időszakban, amikor sok intézményt is elvettek, bezártak a történelmi egyházakban, akkor a Sárospataki Református Lapokat is megszüntették, felfüggesztették a tevékenységét, és aztán az 1900-as évek végén alakulhatott újjá, illetve indulhatott újjá. Ekkor olyan formában indult újjá, mint egy hagyományos egyházi lap. Ez azt jelenti, az én olvasatomban, amikor én fiatal voltam, még olvastam ezt a lapot, amelyik így újjá alakult, ez azt jelenti, hogy fekete-fehérben jelent meg. Ez azt jelenti, hogy amikor kinyitottuk ezt az újságot, akkor nagyon hosszú cikkek voltak benne, és olyan teológiai tartalommal, amelyet én például fiatalként nem értettem. Éppen ezért én magam nem is igazán vettem a kezembe. Jó egyházi újság volt ez, tehát a lelkipásztoraink előszeretettel olvasták ezt az újságot, viszont nem jutott el igazán a gyülekezeti tagokhoz, mert olyan magasrögtű teológiai és olyan hosszú teológiai cikkek jelentek meg benne döntő többségükben, ami a gyülekezeti tagjainkat nem kötötte le, és mindemellett kevés gyülekezeti vonatkozást jelent meg az újságban. Kevés gyülekezeti hírt olvashattunk. Éppen ezért, ahogy mondtam, az olvasó közönség inkább a lelkészeink voltak. Aztán 2003-ban, amikor megalakult a missziói központ, akkor megbízást kaptunk arra, hogy ezt a lapot, ezt próbáljuk meg egy picit megreformálni. Ezt próbáljuk meg egy picit újjáalakítani, egy kicsit újra gondolni ennek az újságnak a koncepcióját. Ezt meg is tettük a következő szempontok alapján. Abból indultunk ki, hogy ma, ha szeretnénk azt, hogy az újságunkat elolvassák, akkor olyan formában kell kiadnunk, hogy az versenyképes legyen. Versenyképes legyen azokkal az újságokkal, amiket a boltban is meg tudunk vásárolni. Tehát ha egy újságnak első ránézésre nem megnyerő a formája, akkor azt nagyon kevesen fogják megvásárolni, nagyon kevesen fogják kinyitni, nagyon kevesen fogják venni a fáradtságot, hogy elolvassák. Éppen ezért az volt a szempontunk, hogy egy teljesen színes lapot hozzunk létre, és megmondom őszintén, hogy nagy is volt az ijegység. Nagyon megijedtek az egyházi vezetők, hogy ez mennyibe fog kerülni, nagyon megijedtek, hogy ezt nem fogják olvasni, és megijedtek attól, hogy ha színes képeket hozunk be egy újságba, akkor az hogy is fog mutatni, és mennyire lesz ez összeegyeztethető a mi református puritán hagyományainkkal. Tehát ettől nagyon-nagyon féltek. Mégis mi próbáltuk ezt a koncepciót tartani, és mai napig az a koncepciónk, ez látható is az újságból, hogy szeretnénk, hogy minden oldalon legyen legalább egy kép. Ez nem is gondoljuk, hogy mennyire fontos. Lehet, hogy tudatosan nem is vesszük észre, de ha olyan oldalakkal találkozunk egy újságba, ami nem tartalmaz képet, vagy nem tartalmaz színes elemeket, akkor az ember nagyon könnyen átlapozza. Ezt meg lehet figyelni esetleg, hogyha valaki rendszeresen olvas ilyen újságokat, akkor nagyon könnyen átlapozzuk az ilyen lapokat. És egy másik fontos szempont volt még az újjá szerkesztésnél, az, hogy ne kelljen ingyen osztogatni ezt az újságot. Mert ha valamit ingyen osztunk, akkor azt nem is becsüljük meg. Tehát ha ingyen kapunk valamit, akkor azt nagyon könnyen letesszük a konyhaasztalra, vagy az ablakpárkányra, és lehet, hogy ott is marad, lehet, hogy egy évig is, hogyha ügyesen sikerül függönnyel elhúzni azt az ablakpárkányt, és lehet, hogy nem fogjuk elolvasni. Éppen ezért az volt a koncepció, itt látszik a képeken is, hogy körülbelül milyen címlapokat terveztünk, hogy első ránézésre vonzó újságot adjunk ki a kezünkből. A tartalmi megfontolások az újjászerkesztésnél a következő volt, nagyon szerettük volna, hogy ne csak a lelkészeink olvassák a lapot, ne csak azok az emberek olvassák a lapot, akik egyébként is tudnak mindent az egyházról, és lehet, hogy csak azért olvassák el, mert benne van a saját cikkük. Azt szerettük volna, hogy maguk a gyülekezeti tagok olvassák az újságot, éppen ezért a tartalmát ennek az újságnak nagyon át kellett gondolni. Ez azt jelentette, hogy a hosszabb elméleti jellegű teológiai cikkeket, amik egyébként a maguk kategóriájában nagyon jók voltak, de ezeket ki kellett szorítanunk a laphasábjairól. Ez nem volt egy könnyű feladat, hiszen általában azok az emberek írtak ebbe az újságba ilyen hosszabb jellegű teológiai cikkeket, akik az egyháznak a vezetőségében is benne voltak. Éppen ezért ez nem volt egy könnyű feladat, ezt kommunikálni feléjük, hogy hát miért nem szeretnénk ezután olvasni ezeket a cikkeket. Nagyon jól jött az, hogy van egy úgynevezett sárospataki füzetek nevezetű kiadványunk, amik viszont ilyen hosszabb jellegű teológiai munkákat tartalmaznak, ezeket ezután mindig ebbe a füzetekbe irányítottuk. Következő területünk az elektronikus sajtó, azaz az internet. Ehhez ezt az igét választottam, mint hideg víz a tikkadt embernek, olyan a messze földről kapott jó hír. Azért választottam ezt az igét, mert még az írott sajtóban próbálunk ahhoz ragaszkodni, hogy rólunk szóljon a lap, tehát hogy szorosan a mi berkeinken belül osszuk meg az információkat a gyülekezeti tagjainkkal. Az internet az már alkalmasabb arra, hogy akár messze földről kapott híreket is közöljünk rajta. Itt is fontos megemlítenem azt, hogy hogyan indult a kerületünknek az internetes megjelenése. 2003-ban, amikor megtörtént a tisztújítás, akkor gyakorlatilag döntöttünk arról, amiről nem kell dönteni. Mi ez? Az, hogy az internet adta lehetőségeket, ki kell használni az egyházaknak is. Ki kell használni az egyházaknak, így a mi egyházkerületünknek is. És 2003-ban, amikor ez a döntés megszületett, akkor még egy egyéves előkészületi idő volt, amit arra használtunk fel, hogy szétnéztünk. Szétnéztünk azt, hogy hogyan csinálják mások, hogyan csinálják külföldön, hogyan csinálják más felekezetek, és mi mit szeretnénk az interneten látni magunkról. Fontos volt az is, hogy az internetes megjelenés ma egy nagyon költséges dolog, éppen ezért nem egyszerre akartunk mindent megvalósítani, hanem gyakorlatilag 2003 óta még most is ütemekben gondolkodva folyamatosan készül a honlapunk, és mindig, ami elkészül, azt tesszük ki az internetre. Amikor én fiatal voltam, és szerettem volna egyházi tartalmakat keresni az interneten, akkor amikor még fiatalnak éreztem magam, így is mondhatom, akkor szerettem volna egyházi tartalmakat keresni az interneten, és találtam is, de mindig abban a problémában ütköztem, hogy találtam valamit egy egyházról, vagy valamilyen hívő tartalmat, mondhatom így, és aztán amikor egy 3-4 nap múlva visszalátogattam, akkor még mindig ugyanaz volt rajta. Ami nem lett volna még önmagában baj, de amikor egy hónap múlva visszamentem, akkor is még mindig ugyanaz volt rajta. Aztán, ha egy év múlva visszalátogattam, volt, amikor még akkor is ugyanaz volt rajta. Na most így lehet valakit leszoktatni arról, hogy egyházi tartalmakat keressen az interneten. Ezt azt hiszem, hogy ez sokaknak sikerülne, mi ezt mindenképpen el akartuk kerülni, úgyhogy fő szempontunk az volt, hogy mindenképpen olyan honlapot csináljunk, ami rendszeresen friss információk jelenjenek meg. Ennek érdekében olyan honlapot szerettünk volna tervezni, amihez nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy ott tartalmak jelenjenek meg. Azt gondolom, hogy az egyházban rengeteg tartalmat gyártunk. Gondolva akár a vasárnapi igehirdetésekre, gondolva a teológiai, dogmatikai, etikai elmélkedéseinkre is, és új felfedezéseinkre, nagyon-nagyon sok tartalmat gyártunk ahhoz képest, hogy azok a nagy cégek, amik még megjelennek az interneten, mennyire kevés tartalmat tudnak előállítani, hiszen jól tudjuk, hogy hát ők inkább a formára adnak, és tartalmuk hát nagyon kevés van. Ehhez képest az egyháznak rengeteg tartalma van. Egyetlen gondunk az, és ez minden médiumra igaz, az, hogy ezeket a tartalmakat nem tudjuk hatékonyan elhelyezni. Nem tudjuk gyorsan elhelyezni, és nem tudjuk a megfelelő formában elhelyezni. És pont ezért alakítottunk ki egy olyan rendszert, hogy maguk a lelkészek is pillanatok alatt fel tudják tölteni azt, amit szeretnének. Pillanatok alatt fel tudnak tölteni egy új hírt, pillanatok alatt fel tudnak tölteni egy új igehirdetés, prédikációt vagy elmélkedést. Amit szerettünk volna még az internetes honlapunknál, az az, hogy szóljon a gyülekezeteknek, Tehát ez ne csak egy hivatalos fórum legyen a külvilág felé, hogy igen, létezik a Tiszáninen református egyházkerület, ennyien és ennyien vannak lelkipásztorok, és ennyien szolgálnak a gyülekezetekben. Szerettük volna itt is azt érvényesíteni, ami az újságnál végül is sikerült, hogy a gyülekezeti tagjaink, a református egyház tagjaink látogassák ezt a honlapot. Igen, erről a pontról beszéltem. És szerettük volna azt is, hogy arra használjuk az internetet, amire való. Tehát legyen ez a leggyorsabb információ és eszköz, ami csak létezik az egyház kerületünkben. Az újság egy évben négyszer jön ki, nyilván jelennek meg benne régebbi cikkek. A rádiónál, hogyha valaki nagyjából ismerkedett már a műsorkészítéssel, ott is azért van egy hosszabb folyamat, még egy anyagból megfelelő rádiós anyag készül. A televíziózásról ne is beszélve, hogy mennyi utómunka szükséges egy riport felvétele után ahhoz, hogy valami televízióba kerülhessen. Az internetnél ez sokkal gyorsabban működik, sokkal gyorsabban lehet tartalmakat megjeleníteni. Amikor idejöttem, gondolkodtam rajta, hogy tudnám igazán elmagyarázni azt, hogy néz ki ez a honlap. Hát nem csak egy kerületi honlap az, amit elkészítettünk, hanem minden gyülekezetnek lehetősége van saját maga kis honlapját elkészíteni. Ezt egy pár perc alatt meg lehet tenni, és olyan módon alakítottuk ki ezt, hogy a lelkipásztorok maguk tudják ezt menedzselni. Tehát nem kell egy programozót fizetni ezért, hanem egy egyszerű szövegszerkesztői tudással a gyülekezeti lelkészek el tudják helyezni a kívánt tartalmat ezeken a kis honlapokon. Ez egy ingyenes szolgáltatás, tehát ezt nyújtjuk a gyülekezeteinknek, és ezeken képeket, fájlokat, hanganyagokat, videóanyagokat, prédikációkat, szöveges tartalmakat is el lehet helyezni. És ami ebben nagy vívmány az, hogy bármi, amit elhelyezünk egy ilyen kis gyülekezeti honlapon, ez mind-mind megjelenik, illetve nem minden jelenik meg, de minden információ eljut a fő honlapra. És most egy pár szóban szólok még a tervekről. A terveknek köszönhetően az én reményem az, hogy ez még csak növekedni fog. Terveink között szerepel az, hogy egy turisztikai portált indítunk, egy egyházi turisztikai portált, ami azért nagyon fontos, mert hátrányos régiónkban nagyon sok olyan kulturális érték van, ami az egyház birtokában van. Ilyenek a gyönyörű templomaink, amik ott vannak, hála Istennek, általában szép állapotban vannak, de nem tudnak róla az emberek. Nem tudják, hogy ezek látogathatóak. A körzetesítésnek köszönhetően, ami nem egy jó dolog, de rákényszerülünk arra, hogy egy lelkész több helyen szolgáljon. Régi parókiákat sokszor újítanak fel vendégházzá, és ezek a helyek teljesen alkalmasak arra, hogy az ország más pontjairól vendégeket fogadjanak. Ezeket a gyülekezetek általában karbantartják, felújítják, de nem jut el az információ más emberekhez, hogy ide várunk vendégeket, éppen ezért szeretnénk azt, hogy ezeket a helyeket egybegyűjtjük, és együtt megpróbáljuk reklámozni. Létrehozunk egy digitális kollégiumot, ami tulajdonképpen prédikációtár, katehetikai segédanyagoknak a tára, képgyűjtemények tára és ilyen digitális kiállításoknak a tára lesz. Tervezünk együttműködéseket más vallási és más református portálokkal, hogy az ő információik is megjelenjenek a honlapunkon. Illetve elindítottunk egy refrádió projektet, amiről egy picit később talán még szólni fogok, amiben több református stúdió együtt működik, és ezeknek a református stúdióknak az internetes megjelenését oldottuk meg ezzel. Ez azért nagy dolog, mert nagyon sok olyan kis stúdió, illetve stúdió kezdemény van, akik szeretnének református műsorokat gyártani, és református rádiót működtetni, de nincs elegendő vagy anyagi bázisuk, vagy nincs elegendő emberük ahhoz, hogy mondjuk egy internetes honlapot, egy internetes rendszert is kifejlesztenek. Éppen ezért ennek a fejlesztésnek a keretében lehetőségük van nekik is egy internetes megjelenésre, de ezen túl lehetőséget biztosítunk arra, hogy az interneten is szóljanak ezek a műsorok, illetve az együttműködés keretében műsorokat cserélünk velük a mi rádiunk, az ő rádióikkal, Azt hiszem, hogy ilyen kezdeményezés indult el most az evangélikusokkal is. Illetve még olyan vetülete is van ennek a projektnek, hogy munkatársakat képzünk, egymás munkatársait igyekszünk kiképezni. Az ilyen kis stúdióknak nagyon fontos az, hogy szakmailag képzéseken vehessenek részt. Illetve közösen, mivel ezek országokat kötnek össze, nagyon jó pályázatokat lehet megpályázni. Hát ez a honlap az így néz ki, de igazándiból majd ajánlom, hogy a www.refradio.eu címen látogassanak, és nézzenek szét ezen a honlapon is. Na most talán elérkeztünk a legérdekesebb részhez, ez a rádió. Ehhez ezt az igét választottam. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkeresség széléig az ő beszédük. Hát ez egy nagyon nehéz terület, a rádiózás. Nagyon nehéz terület, mert tudjuk a felelősségünket, tudjuk, hogy a hit hallásból van, de azt is tudjuk, hogy az az ember, aki nem szeretne az Isten dolgairól hallani, az egy kattintással kikapcsolhatja a rádiót. Tehát ezért nagyon nehéz terület a rádiózás, és erről még fogok szólni. A kezdetekről szólnék itt is. 2004-ben született egy döntés arról, hogy szeretnénk valamiképpen rádiós missziót folytatni, szeretnénk, hogyha az egyházunk valamiképpen kezdene valamit a rádiózással. Éppen ezért 2005-ben műsoridőt vásároltunk a Miskolci Európa Rádiónál. Ez nem volt egy olcsó dolog, de mégis szerettünk volna elindulni valamilyen irányban. Éppen ezért létre kellett hozni egy református rádióstúdiót és egy szerkesztőséget, ahol akkor másfél ember dolgozott, azaz egy ember félállásban, egy pedig teljes állásban, és ebből az alaphelyzetből próbáltunk fokozatosan építkezni. Ez az építkezés ez úgy történt, hogy elindítottunk egy műsort. Ennek a műsornak a neve az Útravaló volt, és ennek a műsornak nagyon nagy sikere lett, méghozzá azért, mert a bibliai értékrendet próbáltuk egy 5 perces reggeli gondolat keretében átadni úgy, hogy igazán nem volt ez egy nyílt evangelizáció. Tehát nem volt benne megtérésre hívás, nem volt benne igazán a Jézus Krisztusra mutatás sem, így kimondva, de mégis egy-egy adott témában, mint például a család, mégis bibliai értékekről beszéltek ebben a műsorban. És így próbálták az emberek agyába egy picit tudatosítani azt, hogy mit veszítettek el, hogy honnan szakadtak el. És ez a műsor ebben a világi rádióban egy nagyon nagy sikert aratott. Betelefonáltak, ha elmaradt az adás valamilyen technikai probléma miatt, akkor kérdezték, hogy hol a hang, amelyik mindig mondta reggel, hogy mit gondol egy-egy témában. Tehát ez nagyon-nagyon biztató volt ez a műsorról érkezett visszajelzések. Aztán elindítottunk a gyülekezeteink számára egy magazin műsort, ahol az egyház kerületünkben történő eseményekről számoltunk be, illetve az intézményeink életéről. Itt úgy tűnt, hogy egy zsákutcába kerültünk, mert arra igazán több pénzt nem akart az egyházkerület áldozni, hogy még több időt vásároljunk, mert nagyon költséges lett volna, és úgy tűnt, hogy innen nincs tovább lépés. Ezt a pár, talán 1 óra 20 perc volt ez a napi műsoridő, amit ezzel a két műsorral töltöttünk ki, hogy talán itt meg is reked a dolog, és itt rengeteg tapasztalatot szereztünk műsorkészítés szempontjából, illetve abból a szempontból, hogy hogyan készítsünk, vagy hogyan ne készítsünk műsort. Aztán eljött egy nagy lehetőség. 2006-ban megkereste a rádiót működtető KHT-nek a vezetőség az egyházkerületünket, hogy ők el szeretnék adni a rádiót, és nem érdekel-e bennünket. És én nem tudok pontos számadatokat, csak annyit, hogy egy elég jó áron kínálták ezt a rádiót, úgyhogy a két egyházkerület, tehát a Tiszán innen és a Tiszán túli, aminek Debrecen a központja, közösen megvásárolta ezt a rádiót működtető KHT-t, és azért volt erre lehetőség, mert maga a rádió egy olyan rádió volt, ami egyébként is értéket közvetített. Tehát egy kicsit hasonló volt az a rádió, mint a Kossuth Rádió. Tehát magazin műsorokkal volt tele, hogy mondjam, normális zenét játszott, ha értjük, hogy mit értek én most normális alatt. És ezért mert belevágni az egyházkerület, hogy folytassa ezt az irányvonalat, tehát hogy egy civil rádió, tehát egy polgári rádiót vásárol meg, mert ez valamennyire összeegyeztető az egyházi értékekkel. Nagyon fontos tény az, hogy közszolgálati rádiót vásároltunk meg, nem pedig kereskedelmit, mert a közszolgálati rádió olcsóbb, és jobban pályázható rá új frekvencia. Nem kell óriási milliókat letenni az asztalra ahhoz, hogy távolabb szóljon, hanem újabb és újabb frekvenciákat lehet pályázni. Azért is döntöttek a vásárlás mellett, mert nagyon jó volt a műsor struktúrája, és nagyon jó megállapodások voltak már a rádiónak, a Kossuth Rádiótól kaptunk rendszeresen műsorokat, illetve még akkor talán a CNN-nek működött egy magyar nyelvű adása, amit én nem hallottam, csak hallottam róla, hogy van, és ezeket is rendszeresen megkaptuk, azóta azt hiszem, hogy ez megszűnt. Az átvételről szólnék, hiszen ez talán a legérdekesebb része, hogy lehet egy világi rádiót átvenni, hogy vehet át egy egyház egy világi rádiót. Azt a koncepciót követtük ebben, hogy a világi szerkesztő gárda az megmaradt. Próbáltuk azt érvényesíteni, hogy nem nagyon borítjuk fel a műsorstruktúrát, éppen ezért a szerkesztőség is megmaradhat úgy, ahogy előtte volt. Aztán ebből adódtak problémák. Például az egyik magazinban az egyik hölgy, aki a rádiónál dolgozik, nagyon szereti az ilyen ezoterikus témákat. És hát előtte a tulajdonostól teljes szabadságot kapott, hogy ennek mindenféle fajtáját ő reklámozhassa ebben a magazin műsorban. Hát ennek mi nem annyira örültünk, és hogy mondjam, elmondtuk neki, de nem értette, hogy ez miért baj, hogy ez nekünk miért probléma, hogy miért nem szeretnénk, hogy ilyen ezoterikus tartalmak hangozzanak a református tulajdonban lévő rádióban. Éppen ezért rákényszerülünk arra, hogy a világi szerkesztőket képezzük egy picit. Egy picit odafigyeljünk arra, hogy átvegyék azt, hogy mit jelent reformátusnak lenni. Felmerülhet az a kérdés, hogy miért nem cseréltük le a világi szerkesztőséget egy egyházi szerkesztőségre. Én azt mondom most a tulajdonosok nevében, hogy nagyon szívesen lecserélnénk, de azzal kell szembesülnünk, hogy nincsenek egyházi szakembereink. Tehát ha azt mondom, hogy lelkészekre bízzuk a műsorok gyártását, akkor biztos, hogy megfelelő teológiai tartalommal töltenék meg, de olyan minőségű műsorokat készítenénk, amiket nem biztos, hogy sokan hallgatnának. Hiszen teljesen másképp gondolkodunk, mint azok, akik hallgatják a rádiót. Tehát picit nekünk a világi szerkesztőség a mindennapi ember gondolkodását is képviseli, és egy nagyon jó kontroll számunkra abban, hogy hogyan közelítsünk a rádiót hallgatókhoz, hiszen mindenképpen az volt a szempontunk, hogy a meglévő hallgatóságot megtartsuk. Tehát nem akartuk őket azzal elriasztani, mondjuk mondok egy számot, ha mondjuk 3000-en hallgatták eddig a rádiót, és a mai naptól kezdve csak református műsorokat sugárzunk, akkor ez lehet, hogy 3-ra csökkent volna ez a hallgatottság. Ezzel sokkal kisebb eredményt értünk el, vagy értünk volna el, mint azzal, hogy szépen, fokozatosan, lassan megpróbáljuk minél jobban megtölteni református műsorokkal a meglévő műsorkeretet, de meghagyjuk a világi, mondjuk magazin jellegű műsorokat is, ami egyébként a mindennap emberét érdekli, és ha már úgyis ezt a magazin műsort, amit eddig is mindig hallgatott, meghallgatja, akkor lehet, hogy ott marad a rádiónál, és a következő református műsort vagy igéhirdetést is meg fogja hallgatni. Tehát ez egy sokkal hatékonyabb módszer a mi véleményünk szerint, de lehet, hogy aztán 10 éven belül az ellenkezője fog bebizonyosodni. Ezt még most nem tudjuk. Erről beszéltem az imént, hogy fokozatosan bővülnek a református műsorok, tehát mindenképpen az volt a koncepció, hogy Maradnak a világi műsorok is, emellé illesztjük be fokozatosan a református műsorainkat. Beszéltem arról az imént, hogy közszolgálati a rádiónk, ennek következtében most már nem csak Miskolcon, hanem pályázott frekvenciákat kaptunk Mezőkövesdőn, Záhonyban, Kisújszálláson is, most nyertünk meg egy pályázatot Nyíregyházán. Tehát ezt most nem tudom fejből, de utána fogok járni. A honlapon mindenképpen rajta lesz. Ami azt jelenti, hogy most már Kelet-Magyarországon egész szép területen fogható ez a rádió is, és lassan elmegyünk abba az irányba, hogy talán egyszer mondjuk egy fél országot lefedő rádió lehetünk. És talán egyszer egy országos református rádió nőhetné ki magát ebből. Természetesen a rádiónkat népszerűsíteni kell a gyülekezeteinkben, erről most inkább nem szólok, mert nagyon szalad az időnk. Kapcsolatfelvétel történt más református rádió stúdiókkal, tőlük is kapunk anyagokat és tapasztalatokat és szakembereket is, hála Istennek. Például Debrecenben van egy Milius rádió, tehát velük tartjuk a kapcsolatot. Az egy önálló, az a főiskolának, tehát ott a Kölcsei református tanítóképző főiskolának van egy média tagozata, és nekik tulajdonképpen ilyen tanuló rádiójuk, de ezt működtetik rendesen, mint egy ilyen kis közösségi rádiót, abszolút református jelleggel és tartalommal. Illetve az imént felsoroltam azt, hogy Kolozsváron van egy református rádió, Nagyváradon és Beregszászon is, igen, egy Sion rádió. Megvalósítottuk a rádiónak az internetes műsor sugárzását, ami ugye mostanában egyre fontosabb. Pár szóban beszélnék, hogy milyen műsorokat gyártunk, ez talán érdekesebb az előző technikai részleteknél. Van egy ilyen nevezetű műsorunk, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Azt hiszem, hogy az evangélikusoknak is van egy úgynevezett bibliai vezérfonala, ami minden napra rendel egy adott igeszakaszt, ha jól tudom. Nálunk is van ilyen, és ebben a műsorban ezt a reggeli igeszakaszt olvassuk fel, és ahhoz kapcsolódik egy imádság. Útravaló műsorról már beszéltem, ez az, amivel indítottunk, ahol egy-egy témában bibliai gondolatok hangozanak el. Van egy ilyen műsorunk, aminek az a neve, hogy ismerjük meg egymást. Itt a gyülekezeteinket és az intézményeinket mutatjuk be sorra. Határtalan című műsorunkban a határon túli református közösségekről adunk hírt rendszeresen. Van egy ilyen műsorunk, hogy Kicsiny percek és ifjúság hangja. Itt fiatalok szólalnak meg, és hát én remélem és hiszem azt, hogy ha fiatalok szólalnak meg, akkor azt talán fiatalok is hallgatják meg, hogy ők milyen műsort készítenek. Itt főleg református gimnazisták készítenek egyébként műsort, ami két oldalról is nagyon fontos. Egyrészt az, hogy ha ők készítik, akkor ez valószínűleg a fiatalok számára emészthető, hallgatható. Másrészt, aki már gimnáziumban érdeklődik rádió műsor készítés iránt, az valószínűleg egyszer rádiós szakember lesz, és református marad, úgyhogy lesznek református szakembereink. Úgyhogy hát ez két oldalról is nagyon fontos ez a műsor. Kicsiny percekben pedig egészen picik óvodások beszélnek arról, hogy ők hogyan gondolkodnak mondjuk a szeretetről, a jóságról, jó indulatról. Útjelzők és hangos könyv. Útjelzők műsorunkban történelmi visszatekintéseket hallhatunk, főleg most Tőkécki professzor úrnak az előadásában, hangoskönyvben pedig egy adott könyvet olvasunk fel, és akinek esetleg nincs lehetősége olvasni, az ilyen módon végig hallgathat egy könyvet műsorra. Mi Újság Itthon műsorunkról beszéltem, ez egy magazin műsor, ahol gyakorlatilag gyülekezet és intézményi eseményekről számolnak be. Életutak, itt egy-egy református személyt mutatunk be, és az életútjáról kérdezzük őket. Ez a műsor egyébként nagyon hasznos abból a szempontból is, hogy ezeket a rádióműsorokat eltesszük, és egy-egy értékes református személyiségnek az életútját gyakorlatilag őrizzük így. Tehát ez nagyon fontos archívum kerekedik ki ebből. cselekvőegyházban általában missziós témával foglalkozunk, Isten előtt csendességben műsorunkban pedig igehirdetéseket hallhatnak a hallgatók. Ezéken rendszeresen vasárnap délelőtt jelentkezik. Van egy esti nyugalom műsor, ahol ilyen esti nyugovóra térő gondolatokat hallhatunk. Igyekszem nagyon sietni, úgyhogy ha rádióval kapcsolatban kérdés van, akkor most lehet, hogy azt mondom, hogy inkább hagyjuk a végére, mert most már egy nagyon rövid terület következik. Rövid terület is problémás terület, ez a vizuális média, avagy a televíziózás, videózás. Ehhez ezt az igét választottam. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. Azért választottam ezt az igét, mert benne van ez, hogy és látott, és hitt. És gondolom, hogy mindannyian tévénéző emberek vagyunk, sajnos, én magam is sajnos, és látjuk azt, hogy mennyire formálja az emberek tudatát ma a televízió. És nekem nagy álmom az, hogy ez a tendencia megmaradjon. A televízió igenis formálja az emberek tudatát, de ne abba az irányba, amiben most formálja, hanem mi, mint egyház, mint Isten küldöttei ebben a világban, mi is tudjuk ezzel az eszközzel, hát jó értelemben formálni, alakítani, téríteni az embereknek a gondolkodását, szívét, lelkét a képernyőn keresztül. A mi kerületünkben gyakorlatilag a videózás egy nagyon-nagyon amatőr kezdeményezés, és nagyon-nagyon útkereső időszakban van. Elsősorban gyülekezeti igényre alakítottuk ki ezt a területet. A gyülekezeti igény az volt, hogy volt egy-egy beiktatás, volt egy-egy hálaadó nap is, megkértek minket, mint akik fényképezni szoktunk, hogy nem tudnánk egy-két kamerát keríteni és felvenni ezt az alkalmat, mert nagyon sokan nem tudnak eljönni, és ha felvennénk és kiírnánk azt egy kazettára vagy egy CD-re, akkor azt otthon is meg tudnák nézni. Úgyhogy hát így vásároltunk egy-két kamerát, és elkezdtük ezeket a gyülekezeti alkalmaknak a rögzítését. Hangsúlyozom, hogy ez nagyon amatőr szinten történik, olyannyira amatőr szinten, hogy ezt diák végzi nálunk, ezt a munkát. Ő veszi fel kamerával ezeket az alkalmakat, ő vágja meg egy számítógépen, és ő is írja ki CD-re. Tehát ez egy egyemberes munka. Aki már csinált ilyet, az tudja, hogy ahhoz képest, hogy mi az, amit kapunk, milyen eredményt kapunk, egy órás kisfilmet, ezzel mennyi munka van. Rengeteg munka van. Ez egy nagyon költséges dolog, és éppen ezért döntöttünk úgy, hogy mi ezt egyelőre csak is amatőr szinten szeretnénk folytatni. Hát ezekről a pontokról most nem is szólnánk. Azt esetleg kiemelném, hogy ha már elindult ez a terület, azt felajánlottuk a gyülekezeteinknek, hogy hozzák be a régi videókazettás anyagaikat, és mi ezt digitalizáljuk, hogy ne vesszenek el ezek az anyagok, kiírjuk őket DVD-re, és így, hát én hiszem azt, hogy régen mindent papíron archiváltunk, régen mindent papíron tettünk el, és most is, hogyha valamit szeretnék megtudni arról, hogy mondjuk Sárospatakon hogyan éltek a reformátusok 1800 valamikor, akkor bemegyek az adattárba, és leveleket olvasgatok végig arról, hogy hogyan gondolkodtak az akkori reformátusok. Én hiszem azt, hogy ezt 10, 20, 40, 100 év múlva már ilyen képanyagokon fogjuk keresni, és fogjuk megtalálni. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt minél hamarabb, lehető legjobb módon elindítsuk ezt a videóarchívum létrehozását. Ami nekem a célom lenne, illetve nekünk a célunk lenne azzal, hogy egy picit elmélyülünk ebbe a videózásba, az, amiről az imént szóltam, hogy missziós anyagokat tudjunk gyártani, hogy olyan filmeket, kisfilmeket tudjunk gyártani, és eljuttatni őket a megfelelő helyre, amik elgondolkodtatják az embereket, amik elgondolkodtatják azokat az embereket, akik keresnek, akik nem találják a helyüket ebben a világban, vagy akiket Isten ki akar hívni a világi életből, hiszen a televízió, a képek, a filmek nagyon alkalmasak arra, hogy megszólítsák az ember szívét, az ember lelkét, hogy olyan hangulatot teremtsenek a képernyőn, ami egy kicsit kizökkenti az embert a gondolkodásából. Úgyhogy hát ez lenne a cél, de ebben a témában nagyon-nagyon gyerekcipőben járunk, illetve ami nagy vívmánya ennek a területnek, ennek a videózásnak, az az, hogy beindítottunk egy olyan projektet az interneten, hogy egy gyülekezetnek a vasárnapi Isten tiszteleteit élőben közvetítjük. Ezt megtesszük hang és kép formájában is, és hát nagy eredmény az állítólag, én egy másik, a parókia.hu gondolom, hogy ismerjük. Ők csináltak hasonló élő közvetítést, és az ő tapasztalataik alapján ezt nem sok ember nézi. Tehát egy 5-10 ember nézi nagyjából. Nálunk úgy érzem, hogy nagy eredmény, hogy körülbelül olyan 30-40 nézője van ezeknek a közvetítéseknek. Ezt Miskolcról, a Deszka templomról, ez egy híres templom, közvetítjük egyébként. Egyelőre nagyon rossz minőségben, nagyon amatőr módon, hiszen erre van technikánk, erre tudtunk csak beruházni. Amint egy picit valamilyen pályázat útján tudunk javítani a minőségen, úgy szeretnénk ezt jobban reklámozni. Tehát szeretnénk, hogyha minél többen értesülnének arról, hogy van ilyen, ha valaki nem tud elmenni, vagy idegen neki a templomi közeg, akkor interneten keresztül is tulajdonképpen részt vehet egy Isten tiszteleten, és hallgathat ige hirdetést. Hát én nagyjából ennyit gondoltam elmondani. Gondolom, hogy sok ponton látszott, hogy útkeresésben vagyunk mi magunk is. Próbálkozunk, keresgélünk, egyenlőre a saját magunk hasznára, ha szabad így fogalmazni. Egyelőre ki kell próbálnunk magunkat a rádiózásban, ki kell magunkat próbálni a televíziózásban, ki kell magunkat próbálni az újságszerkesztésben és az interneten is, azért, hogy megtaláljuk a buktatókat, azért, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkezzünk, és ami miatt az előadásomnak nem azt a címet adtam, hogy média misszió, hanem média szolgálat, az, hogy ez egyenlőre egy befelé irányuló kezdeményezés. A saját magunk egyház tagjait szólítjuk meg főleg ezekkel a médiumokkal, és ha már kipróbált emberek leszünk ebben, akkor érzem az idejét annak, hogy kifele is tudjunk lépni, amikor már olyan tapasztalattal rendelkezünk, és akkor remélem, hogy majd legközelebb a média missziójáról is beszámolhatok a Tiszáni Református Egyház kerületnek. Szeretném, hogyha ez a közösség is imádságban hordozná, és nem csak ezt, hanem azt, hogy az egyházunk és minden felekezetünk komoly lépéseket tudjon tenni annak érdekében, hogy a médiát arra használja, amire azt én hiszem, hogy Isten adta és teremtette, hogy lelkeket nyerjünk meg vele. Köszönöm a figyelmet, és ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Igen?